Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, és már itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök. Finta Gábort, nívódíjas táncpedagógust, művészeti vezetőt, koreográfust. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek.
Picit gondolkodtam így a tánccal kapcsolatban, mert már olyan sok táncossal volt ebben a műsorban alkalmam beszélgetni, mi még ugye most találkozunk először. Mindig kérdés számomra, hogy vajon a fiúkat be lehet-e vonni a táncba? Fiúkat el lehet húzni a futballtól, például a tánc irányába. És nyilván adódik akkor a kérdés, hogy téged hogy talált meg a tánc?
Elcsábítani könnyű, mert valószínűleg vagy nem értünk olyan szinten a focihoz, mint amelyen szinten kellene, mert ugye szerintem az általános iskolában mindenkit köteleznek arra, hogy a testnevelés órán focizzon és egyéb labdasportot üzzön, szóval ott már felmérik, hogy ki alkalmas, gondolom, a focira. Legalábbis biztos akkoriban is így volt, amikor én fiatal voltam. Kell egyfajta érzékenység szerintem, hogy az ember a táncot válassza, vagy a művészeteket egyáltalán. Tehát több türelem kell, alázat kell hozzá, szeretni kell ugye a klasszikus zenét, főleg a zongorával sokat találkozunk, hogyha ugye balettal elkezdünk foglalkozni. Szóval én azt gondolom, hogy aki érzékenyebb és fogékonyabb, ő előbb-utóbb úgyis valamilyen szinten találkozni fog a művészettel, festés, agyagozás, bármi, ami tényleg a kézügyesség vagy a művészetekhez kapcsolódik.
Vissza tudod idézni azt, hogy a tánc mikor köszöntött be úgy az életedbe, amikor nem csak a tévében nézted, hanem azt mondtad, hogy te is ezzel szeretnél foglalkozni?
Hát ez fogós, mert én legelőször ugye az általános iskolában koszorúcskán, vagy nem tudom, ez a 8. osztály volt az, amikor kötelező volt mindenkinek táncolni, és ott találkoztam először a tánccal magával, előtte ugye karatézta, meg mindenféle sportot csinált, ami az iskolában kötelező volt, vagy lehetett választani. Ott nagyon-nagyon féltem a fellépésektől, tehát borzalmasan. Azt tudom, hogy nagyon-nagyon rossz érzés volt, és akkor azt mondtam, hogy de hogy ez kifoglalja, tehát addig semmi probléma nem volt, mindig néztek, futóversenyt mindig szurkoltak, mindenhol néztek, és általában azért amilyen sportot csinált, azt mind egyedül kellett csinálni. És akkor mondtam, jó, hát ez nem lehet, és akkor valahogy ott kötöttem ki a művészeti iskolába, tehát ez volt az első találkozás a tánc, és utána a művészeti iskola meg már adott egyfajta olyan struktúrát, ami szépen folyamatosan lépésről lépésre az embert hozzászoktatta a fellépésekhez, a táncképzés során, és akkor így az ember úgy megszereti, meglátja benne azt, hogy milyen sokrétű, rendkívül kreatív munkakör, és akkor szerintem abban, hogyha az ember valamibe el akar mélyedni, ebbe el lehet.
Én azt gondolom, hogy az elmúlt években, ugye 2000-es évektől kezdve rengeteg olyan film látott napvilágot, ahol elképesztően tehetséges táncosok voltak, ahol ötvözték a balettet a modern hip-hoppal például, ahol az volt az üzenet, hogy ez egy elképesztően fantasztikus világ, hogy ezt egyébként bárki meg tudja csinálni, hogy ez ilyen menő, hogy nagyon klassz dolog táncolni, és aztán ugye a közösségi médiákban, a megosztókon, a rengeteg videó, hogy milyen, tehát hogy tudnak repülni a táncosok igazából, és hogy az utcai táncot hogy lehet a klasszikus táncsal valahol ötvözni, és így ennek óriási kultusza van, és hogyha visszamegyünk a 90-es, inkább a 80-es évekre, mondjuk a breaktánc idejére, mondjuk Amerikába, akkor azt lehet látni, hogy mindig vannak olyan időszakok szerintem, amikor igenis divat táncolni.
Ugye van a divat tánc szakirány is, ugye a táncművészeti főiskolán. Én nem gondolom, hogy klasszikus be divat lenne, tehát a hip-hop és az egyéb ilyen utcai tánc stílus szerintem azt nevezhetjük ugye divat táncnak, ami szerintem egyre jobban beférkőzik most már a profi táncvilágba, és remélhetőleg most már egyre komolyabb struktúrát építenek köré, és pedagógusi szinten is elkezdik tudni majd oktatni. Ugye Belgiumban már a break is már 2000 környékén már hihetetlen erős volt, tehát ott az utcán az emberek úgy szedték a pénzt, hogy kiraktak, alapoztak innen az utcán a brékesek, és elképesztő volt nézni azt, hogy ott milyen kultúrája volt már akkora egyébként ezeknek az utcai táncoknak, de én azt gondolom, hogy a klasszikus balett az mindig ugye a múltjának és a presztízsének köszönhetően az még mindig a bázisa, és az nem fog tudni egyszerűen eltűnni.
És az az alapja mindennek.
Az az alapja mindennek, hát relatíve az utcai táncoknál, de ezt nem nagyon használták szerintem. de ugye adottságilag az szerintem sok embert limitál is, de ott is, aki nagyon hajlékony, az ott is kiderül, mert azonnal elkezdi azt használni, és elkezd vele játszani. Szerintem az igazán jó az az, aki minél flexibilisebb, mert annál látványosabb dolgokat tud megcsinálni a testével.
Középiskolát, hogyha nézzük, vagy a te indulásodat, hogyha nézzük, akkor mi volt az a pont, ami meghatározta, hogy te nem csak időtöltésnek szánod a táncot, nem csak mondjuk választod azért, mert mondjuk nem tudom, annyira nem szeretsz focizni, vagy kézilabdázni, hanem hogy akkor ez lesz a te életed. Hogy ez így mikor dőlte? Azért kérdezem ezt, mert táncpedagógusként dolgozol, és én azt olvastam rólad, hogy a gyerekek nagyon-nagyon szeretik a te órádat, és hogy nagyon-nagyon szeretnek tőled tanulni. És nekem két dolog jutott ezzel kapcsolatban az eszembe. Az egyik az, hogy szerintem meghatározó egy ember számára, pláne hogyha pedagógus lesz, hogy mit kapott azoktól, akiktől ő tudott tanulni, és akkor, hogy e szerint mit tud továbbadni. És a másik, hogy mi van benne, és azt mennyire tudták ugye kibányászni, kihozni belőle.
Hát ezen a téren rendkívül szerencsésnek gondolom magamat, hogy az életem során olyan környezetekbe tudtam bekerülni, amik rendkívül jó morális és szakmai nívóval bírtak. Gondolok itt a Pécsi Művészeti Szakközépiskolára, gimnáziumra, a Rotterdami Intézményre, az első munkahelyemre, a Charlotte Dance Frederik Flamandal, aki egy úriember volt, a Szegedi Kortárs Balettre. Tehát végig olyan intézményeknek tudtam és emberekkel körbevenni magam, akiknek fontos volt a művészet, és tényleg törődtek azzal, amit csinálnak. Ami így könnyű elcsábulni egyébként, mert könnyű azt érezni, hogy hú, hát rengeteget lehet ezektől az emberektől tanulni. Természetesen mindenki megvan a rossz oldala, vagy a gyengébb oldala, de azt érdekes látni, hogy ki hogy menedzseli le a gyengébb oldalt, hogy veszi magát körül olyan ember, aki esetleg azt jobban tudják, vagy az embereket mozgatja valaki jobban, és a zenéhez például nagyon ért még plusz, tehát hogy olyan komplex, hogy ez a látásmód, amit ezektől az emberektől ugye el lehetett lesni. Azt, hogy ezt már az ember saját magára hogy fordítja rá, az már egy másik kérdés, tehát hogy milyen embereket tud bevonzani maga köré, ahhoz nagyon kell a személyiség, amivel például én szembesülök, hogy az nagyon sokat számít, hogy azt megtanulja az ember kezelni, és azért azt szerintem arra kevés idő van, miközben az ember táncol. Legalábbis én ezt a saját életemben ezt tapasztaltam. Hát igen, az elmúlt időszakban, amikor már elkezdtem egy kicsit más területeken is kipróbálni magamat, rendezvények, projektmunkák, nagyobb állami intézmények, na ott kezdődött számomra egy kicsit a fekete leves, az nagyon eltérített. Tehát az nagyon, az mutatta meg életemben először a kontrasztot, hogy miből jövök, és milyen helyzetekbe kerülnek bele más emberek, kik hogy nevelkednek, vagy kinek mi a normális, és egészen elképesztő, hogy tényleg egyéb más kvalitású, vagy kevésbé szerencsés táncosoknak milyen valóságképe alakul ki a táncművészetről például.
Mi volt a kontraszt? Mivel szembesültél? Mivel találkoztál? És akkor jön a kérdés, hogy akkor miért voltál hálás, hogy neked ehhez képest mondjuk mi jutott?
Hadd kezdjem akkor vissza, hogy miért voltam hálás. Hát hálás azért voltam, mert rájöttem, hogy úristen, hát én a karrieremnek a nagyobb részét, azt már mint táncművész, én azt ki akartam tolni viszonylag sokáig akartam táncos lenni, hogy azt a hosszabb időszakot, az, amit aktívan, nagyon fizikális képességekkel meg tudtam úgy élni ezek között, az emberek között. És jó hangulatban, baráti viszonyban tudtuk minden napjainkat tölteni. És ezzel szemben ugye az a töredék rész, ami az elmúlt pár évet jellemezte, az megmutatta azt, hogy hát a bánásmód, a fizetések, a nem jön, tehát az ingyen munkák, meg egyéb, amikor emberek ezt természetesnek veszik, ez az embert demoralizálni tudja, és a szakmaiatlanná tudja tenni.
De most ehhez képest neked azért ez szerencsére, már hogy a pályádnak a nagy részében ezzel nem kellett szembenézni. Nekem az jutott eszembe, hogy te is említetted, hogy nagyon sok helyen voltál, és hogy mennyire fontos például a személyiség, mennyire fontos a kommunikáció. A tánc az maga egy nyelv, de hát a szavak nélkül történik a te munkádban, vagy a ti munkátokban. Na most ehhez képest egy óriási csapatnak a tagjai és a részesei vagytok. Lehet ilyet kérdezni, hol érezted magad a legjobban? Vagy hol gondoltad, hogy ott maradsz sokáig, vagy
Ottól jól éreztem magamat, ott mindenhol sokáig maradtam. Tehát a sok az legalább 3-4 évet, azt már soknak számítom. Ott jól éreztem magamat. Ott, ahol egy hónap, két hónap, csak egy projekt, ott nem volt. Ott valami nem, vagy én nem voltam ott a jó időbe, vagy rossz közegbe kerültem, és azért, hogyha az ember rossz közegbe kerül, az nagyon-nagyon súlyos. Na, tehát az ember olyanná válik, mint a környezete. És amikor az ember nem tud oda beilleszkedni, vagy nem akar oda asszimilálódni, akkor onnan azonnal jobb, ha elmegy.
De kinek hitted el először, hogy tehetséges vagy, is van keresnivalód ezen a pályán?
Hát szerintem az élet. Az életnek. Tehát mindig mondták, de hát az ember, ugye, én nem tudom, hogy ezt ki hogy kezelik, én nem tudtam elhinni. Most is látom, hát láttam a határaimat, látom, tehát, hogy ez ilyen neveltetés, meg felfogásbeli kérdés, amikkel még mindig azokon dolgozok elsősorban, hogy például elhiggyem, hogy ez jó lesz, így ne kérdőjelezzem mindig meg magamat, ne keressem mindig a hibát, nem csak adjam át magamat a munkának, a szórakozásnak, vagy szórakozás legyen maga a munka. Ezek nekem mindig nehézséget szoktak okozni, főleg, hogyha valami komoly dologba csapunk bele, mint az alkotás, a profi showknak a megalkotásánál. Szóval nem hiszem, hogy elhittem, inkább az volt, hogy mindig mentem egy úton, amit mondták, hogy ez lehet jó, ez a legjobb intézmény, meg akarod-e próbálni, és mondtam, hát mindig jobb a legjobbat megpróbálni, és akkor majd valahonnan majd előbb-utóbb majd sikerül. És általában azt kell mondjam, hogy volt olyan casting természetesen, ahol nem vettek fel, de az végeredményben sokkal jobbat kaptam utána. Tehát ugye ezt az ember akkor nem tudja, és akkor csalódásnak éri meg, de hát ez egy fejlődési folyamat is, meg így utólag visszanézve, hogy akik esetleg az sikerült, mert ismertem azt, akit oda bekerült, neki sokkal rosszabb pozíció lett, mint mondjuk nekem a másik intézményben.
Beszéltünk arról a néhány perccel ezelőtt, hogy milyen sok embertől tanultál, milyen sok helyen tanulhattál. Van egy-két olyan történeted, ami ilyen nagyon iskola példája a te munkásságodnak, és ami alapján te tovább tudod adni azt, amit te tanultál? Tehát van olyan tanár, mentor, pedagógus, aki neked is itt maradt a szíved közepén, és nem csak művészetileg, hanem emberileg is tudtál fejlődni az ő keze alatt.
Emberileg szerintem az utolsó 5 évben kezdtem el főleg szerintem fejlődni az emberek keze alatt, mert korábban csak, kicsit azt kell mondjam, szerintem csak magamra koncentráltam, ami szerintem egy nagyon rossz viselkedési módszer volt, de valamiért ez jutott. Tehát szakmailag akartam jobb lenni, és csak arra figyeltem, hogy az esztétikailag, formára, a magasságra, az ugrások, vagy egyéb, hogy az jobb legyen. És mikor már az ember már nem képes azon fejlődni, mert a korábban kifolyólag az izmok már nem úgy működnek, már okosabban kell, tehát hirtelen megváltozik a perspektíva, és máshonnan kell megközelíteni a táncot magát, a nehéz elemeket már, tehát hogy akkor kezdtem el ezzel foglalkozni. Nagyon furcsa volt nekem, hogy Magyarországon az iskolában itthon csak pár tanár volt mellettünk 4 éven keresztül, és ugye, hogyha az ember egy tanárra dolgozik, hogyha szerencséje van, hogy jó pedagógus, akkor nagyon jó szakmai hátteret tud adni, tehát ez kezdésnek tökéletes volt, és amikor már megvolt ez a rengeteg alap, akkor kerültem be ugye a Rotterdami iskolába, és ott volt az, ami egy ilyen sokként ért, nem a nyelv, a költözés, ugye 18 évesen, az új emberek, és bementem a terembe, 30 táncos volt a 10 helyett, és volt 6 tanárom per nap különböző, és minden nap néha más volt. Tehát, hogy annyira nagy volt a pezsgés és a dinamika az intézményen belül, hogy egy egészen más mentális felfogás kellett hozzá.
Miért pont a Rotterdami iskolába kerültél? Miért nem úgy volt, hogy egyből a Táncművészeti Egyetemen tanultál?
Én ez azt gondolom, hogy a táncot így önmagában azért választja az ember, vagy én legalábbis azért maradtam a tánc mellett, mert szerettem volna utazni, szerettem volna sokat utazni, és szerettem volna, hogyha azokat az utazásokat úgy tudom megélni, hogy közben azt, amit szeretek, azt is tudom csinálni. És ez a szakma segített abban, nem is keveset.
Féltél elköltözni egyébként? Tehát mondod, hogy egyedül óriási váltás lehetett.
Nem, semmitől nem féltem. Szerintem felelőtlen voltam, az tény. Nem gondoltam le rengeteg mindenbe, ami ilyenkor történik, de ha belegondolok, akkor lehet, hogy nem mentem volna ki soha. Az meg, hogy felvettek, és tudtam, hogy egy intézményhez megyek, végignézve az intézményt, amíg válogató tartott, kik vannak ott, ismerő az iskolának a nívóját, tudtam, hogy nagy bajom nem lehet. Tehát mindenki más külföldről jön, rengeteg már tapasztalattal rendelkeznek az iskolának, már egy hírneve, ott biztos, hogy ott segíteni fognak nekem abba, hogy az első időszakot átvészeljem, és ez szerencsére ez így is lett.
Volt valaki, aki ilyen művészeti foglalkozást űzött a családba, anyukád, apukád, nagyszülők, ahonnan esetleg meríthettél ihletet vagy példát, vagy te vagy az első, aki ilyen erre az útra lépett, és Hogyan tudtak ebben például segíteni neked? Mit hoztál otthonról?
Hát tudomásom szerint, szerintem a családomban mindenki gazdálkodó volt, erdész, földműves, állattartó.
Az jó, tehát közel van a táncos léthez.
Ez közel van, igen. Hogy
idézőjelben.
Mindenki azt hitte rólam egyébként a családban, hogy állatorvos leszek, mert az állatokhoz nagyon kötöttem, és nagyon szerettem őket, és mindenki a családban azt hitte, hogy ez lesz.
És te akartál azt lenni?
Szerintem nem.
Óviba.
Nem emlékszem, ezekről nem emlékszem. Tehát nincs ilyen emlék, nem szokták így fölemlegetni, hogy hú, hát láttam. Viszont azt tudom, hogy volt, amit viszont mondtak, ami vicces volt, hogy anyagokat, azt hiszem, amit találtam, szoknya, nagyobb ruha, azokkal viszont kimentem, és pörögtem, és táncoltam, tehát ilyeneket csináltam magamtól, tehát lehet, hogy akkor ez a család, akkor, nem tudom, hogy mi jutott eszükbe egy ilyen közegnek, hogy egy ilyet látnak kint egy fiúról, de lehet, hogy ez volt az első impulzus, ami a környezetemet ért, hogy hát akkor lehet, hogy a tánc az, ami érdekli ezt a gyereket.
Vagy divattervező lesz.
Vagy divattervező. Igen, a kreatív része az szerintem az már egy ideje már elkezdődött, az még várat magára szerintem. Ugye eddig, amiket színpadra tettem az elmúlt időben, főleg amik ilyen nagyobb dolgoknak számítottak, tehát relatív nem kis dolgoknak számítottak, számomra akkor nagynak tűnt, az mind félre ment, félre sikerült dolog volt, mert rövid határidők voltak hozzá, finanszíális keret nem volt hozzá, közben nekem 8 fele kellett dolgoznom, hogy meg tudjak élni, és akkor azt gondoltam, hogy jó, hát akkor ez arra lesz jó ez a produkció, hogy bemutassam, amit én gondolok a magyar táncművészetről. Tehát az elmúlt pár darab, az mind arról szólt, hogy én milyennek látom a magyar táncművészetet. És most, hogy bízom benne, hogy most már idén szeretnék új darabokat színpadra tenni, most már az ötletek megvannak hozzá, és most arra figyelek csak akkor, hogyha kellő időm van hozzá, nincs bennem semmilyen sértettség, teljesen tiszta lappal neki tudok állni, csak arra tudok koncentrálni, akkor fogok majd tényleg ennek úgy belekezdeni.
Azt mondod, hogy milyennek látod a magyar táncművészetet, akkor visszakérdezek, hogy milyennek látod egyébként a magyar táncművészetet most?
Mint az országunk állapotát. Ezt mindenki döntse, hogy ki milyennek látja. Bízom benne, hogy ez, és nagyon nagy esélyt látok arra, hogy ez változni fog. Egyszerűen muszáj változni, ugye a történelemben a dolgok változnak. Tehát ennél rosszabb, nem tudom, hogy nekem például lehetem, mert én nem dolgoztam Magyarországon szintén 8 éve, csak max. Egy hónapot vagy kettőt. Minden többit ugye külföldi együttesekbe töltöttem. Szóval bízom benne, hogy most a táncművészet is fejlődni fog, dinamikusabb lesz, pesgésebb lesz az a sok megkeseredett arc, akik a világ végét látták az elmúlt időszakban, és a darabjaik csak a szomorúságról szólt, ők fel fognak egy kicsit virulni, és akkor egy sokkal pesgő, boldogabb művészi alkotás sok sora fog majd bekerülni az utcákba, a színházakba és az iskolákba és mindenhova.
Beszéltünk ugye a műsor első felében nagyon sok mindenről, hogy indultál el a tánc útján, mi mindent csináltál, miért pont ezt választottad. És hát picit kitekintettünk itt a filmeket, emlegettük, meg a különböző tánc stílusokat. Engem nagyon érdekel, hogy miért pont azt választottad. Említetted, hogy nyolcadikban te is a kötelező táncokat, gondolom a csacsacsát, a nem tudom, a jive-ot, meg a társas táncokat, azokat végig tanultad. Miért nem lett belőled mondjuk néptáncos, miért nem lett belőled egy egyéb, miért maradtál ennél a műfajnál?
Ugye most az én műfajom jelenleg az a klasszikus balett alapjain a modern tánc. Ez számra ez azért szimpatikusabb, ellentétben klasszikus balettel, mert sokkal szabadabb, sokkal több lehetőség van benne, kreativitást, emeléseket tekintve sokkal merészebb, vadabb dolgokat lehet megcsinálni. A klasszikus balett megvan a saját tematikai sémái, és akkor azon belül az is nagyon színes természetesen, meg lehet a mozdulatokat vegyíteni, meg keverni, de itt valahogy a személyiséget jobban mögé lehet rakni.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vigvandával egy című magazinműsor. Finta Gábor, nívódias táncpedagógussal, táncművésszel beszélgetünk. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Vigvandával.